Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform.
Kriptoverzum, ismét üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
A következő pár percben arról beszélünk, hogy egyre szélesebb körben egyre nagyobb az igény arra, hogy minél kevesebbet tudjanak meg az emberekről, vállalatokról, azok az intézmények, akik ugye alapesetben nagyon könnyen hozzá tudnak információkhoz jutni rólunk. Beszélünk itt számítógépről, beszélünk itt telefonról, végigmegyünk majd mindenen, hogy ki, hogy, mit tudhat meg rólunk. Az a jelenség szerintem azt mindenki érzékeli, hogy egyre inkább levédené a legtöbb ember a saját adatait, hogy ne tudjon illetéktelen hozzáférni. Ez a kiinduló pont, ugye?
Igen, tehát ezt, ahogyan mondtad is, erősen kitapintható, hogy erre az igény az folyamatosan növekszik. Ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével az aggodalmak fokozottak, hiszen így maga a mesterséges intelligencia a háttérbe nagy adatmennyiségből gyorsan ki tudja szűrni azokat az információkat, amire esetleg valakik kíváncsiak, valamint az adat a gyűjtésben is hatalmas segítség. Tehát ilyen szempontból nem éppen a legjobb barátunk a mesterséges intelligencia, hiszen irtózatos mennyiségű információt tud begyűjteni rólunk.
Na most az rendben van, hogy megvan ez az igény, de azért azt tegyük hozzá, hogy ma egy átlagos felhasználó, egy átlag ember azért nem sokat tud tenni annak érdekében, hogy ne tudjanak meg róla semmit.
A semmi és a minden között nagyon nagy a skála, és valóban rendkívül tudatos felhasználónak kell lenni ahhoz, hogy oda tudjunk arra figyelni, hiszen az eszközök is úgy vannak kitalálva, a szokásaink is olyanok, hogy automatikusan gyűjtik be rólunk az adatokat. Gondolhatunk itt a Google-nek a szolgáltatásairól, ami ugye most nem is akarok odáig elmenni, hogy hallgatja vagy nem hallgatja a beszélgetéseinket. Egyébként ma már tudjuk, hogy hallgatja, de nézi, hogy mi ilyen Bluetooth eszközök vannak a közelbe, tehát pontosan fel tudják térképezni a kapcsolatainkat, hogy a másik mobil eszközzel mennyit vagyunk olyan távolságon belül, ahol látja egymást a két telefon, vagy éppen a térkép pontok, hogy hol járunk, merre mászkálunk, és akkor is, hogyha ezt letiltjuk, akkor csak mi nem kapjuk meg azt a szolgáltatást, hogy vissza tudjuk nézni, de a Google látja az adótornyokat, amikre feljelentkezünk, tehát ők ezt pontosan logolják, tehát ezek mindig rögzítve vannak, hogy mikor hogyan cselekedtünk, akkor az app használati szokásainkat, a pénzköltekezési szokásainkat, hogy főleg mondjuk ezek a rendszerek egyébként összeérnek, de hát most már nagyon sokan a telefonjukon keresztül használják a kártyájukat. Itt nyilván akkor az Apple is, meg a Google is begyűjti ezeket az információkat. Na most mikor van ezzel baj? Egyrészt ezeket az adatokat eladják, hát ezek a cégek ebből élnek. Tehát amikor mi használunk egy ingyenes Google vagy Apple alkalmazást, akkor mi ezt úgy kell felfogni, hogy mi leszerződünk ezekkel a szolgáltatókkal, hogy mi nem fizetünk pénzt, hanem az adatainkkal fizetünk ezért cserébe. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy használják ezeket az adatokat, és hogy mennyire a mi érdekeinkbe használják, ez nem nagyon érdekli őket, hogy a mi érdekeinkbe vagy ellene, nem szándékosan ellenünk szól, hanem egyszerűen ez a szempont, ez nem olyan releváns, hiszen ők bevételt akarnak generálni, viszont vannak olyanok, akiknek meg nagyon fontos, hogy a tömegek hogyan gondolkodnak, hogyan tudják nyomon követni, és a tömegek gondolkodását pedig le kell tudnia bontani a rendszernek egyén szintre. Most a mai mesterséges intelligenciák ezt tökéletesen meg tudják tenni, úgyhogy ilyen szempontból ez egy hatalmas kockázat, és valószínűleg a közelgő választások, pár napra vagyunk az Európai Uniós választásoktól, akár a novemberi amerikai választásokra gondolok, tapasztalhatják az emberek, hogy milyen posztok jelennek meg, és azok az érdekcsoportok, akik mondjuk egy social media felület tulajdonosa, azt merre húz, hiszen egyértelműen érezhető, hogy befolyásolva van azoknak a megjelenéseknek a száma, ami az egyik irányból jön, illetve a másik irányból jön. Mivel ezeket most már nem is igazán tagadják, nem is nagyon nagyon lehet tagadni, mert teljesen egyértelműen látszik, ezért növekszik az igény, és attól félnek az emberek, hogy ahogy a mesterséges intelligencia teret hódít magának, ugye a legújabb mobiltelefon készülékeknek már a csipjébe benne van a mesterséges intelligencia, ami nyilván egy kényelmi funkciót tud biztosítani, sok esetben nagyon hasznos, viszont minden, de minden mozdulatunkat rögzíti. Ugye, hogyha olyan okosórát használunk, ami méri a vérnyomásunkat, pulzusunkat, egyebeket, akkor azokat is rögzítik, azt is tudják, hogy milyen hírek olvasása az, hogyan hat ránk, és ezek olyan tudományos hátterű fejlesztések, amikre szükség van, és nyilván a kutatók, a tudósok mennek abba az irányba, hogy ez jobban és jobban működjön, mert számtalan előnyös dologra is lehet használni, viszont ez azzal jár, hogy egyre több és egyre több információt gyűjtenek be rólunk.
Mit gondolsz, melyik probléma a legégetőbb? Tehát mit kellene valahogy legelőször megakadályozni? Tehát most gondolok arra, hogy nem mindegy, hogy valaki levon következtetéseket abból, hogy látja, hogy én melyik cipőboltban milyen cipőt vásároltam, és nem mindegy, hogyha sokkal fontosabb adatokról, sokkal személyesebb dolgokról van szó.
Azt gondolom, hogy az első lépés az edukáció, tehát az embereknek...
Tehát nem gondolunk bele, hogy amit kiadunk magunkról, azt hogyan használhatják föl?
Így van. Egyébként a kriptoanarchizmus erről szól, hogy nem az a baj, hogy odaadjuk ezeket az adatokat, hanem az a baj, hogy nem is tudjuk, hogy odaadjuk ezeket az adatokat. És a következő lépés, hogyha már tudjuk, hogy nem akarjuk odaadni azokat az adatokat, akkor meglegyen a képességünk arra, hogy ezeket meg tudjuk óvni. Ehhez pedig nyilván föl kell magunkat vérkezni a megfelelő tudással, illetve olyan eszközöket kell az emberek kezébe adni, amelyekkel képesek beakadályozni, hogy az adott információ, amit éppen nem akar felfedni saját magáról, azt meg tudja tenni.
Kicsit ellentmondásos ez a dolog, mert most arról beszélgetünk, hogy hogyan kellene megvédeni az adatainkat, megvédeni végül is azokat az információkat, mert itt nem csak adatokról van szó, hanem nagyon fontos információkról rólunk, hogyha most a magánszemélyeket nézzük, és mindeközben viszont egy olyan világot élünk, ahol közben a közösségi médiában borzasztó mennyiségű információt pakolunk fel magunkról, és egyre szélesebb körnek a pénzkereseti lehetősége az, hogy több és több információt pakoljon ki magáról.
Azok az influencerek, akik mindent kiposztolnak magukról, ők azt választották, az az ő döntésük. Viszont, amikor én egy barátommal ülök a nappalimban kettesben egy asztalnál, és beszélgetünk valamiről, és mondok egy viccet, akkor az az élmény és az a tudás az az övé és az enyém, ami annál az asztalnál elhangzott. És az nem tartozik senki másra. És az az ő birtokában van, és az én birtokomban van. És hogyha egyikünk se akarja ezt az információt átadni, akkor az bizony baj, hogyha mégis átadásra kerül. Tehát ezeket az alapszemléleteket kéne mindenkinek jól megvizsgálni, megemészteni, és egy döntést hozni, hogy ő hogy akarja folytatni az életét. Ezt nyilván nagyon-nagyon nehéz egyik napról a másik napra átállni. De hogyha eljutott a tudatunkig, hogy ez a jelenség, ez valós, és itt nem egy ijesztegetésről van szó, hanem ez egy valós kockázata a jövőnknek, akkor el lehet kezdeni tudatosan élni, és lehet apró lépésekkel információkat felszedni, megismerni olyan eszközöket, amik tudják biztosítani ezek ellen a védelmet, és el lehet kezdeni használni. Ezek sajnos ma még minden esetben a kényelmetlenség irányába viszik a dolgokat, és az emberek pedig szeretnek kényelmesek lenni. De akkor is sokkal kisebb a baj, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy hogy működnek ezek a rendszerek, és ha lusták vagyunk, de legalább tudjuk, hogy mi történik.
Rendben, akkor vegyünk egy átlag magánembert. Mi lehet az első lépése? Aki fenn van a közösségi médián, olyan telefonja van, ami tömegeknek van olyan telefonja, most márkát szolgáltató, direkt nem említek. Tehát él egy hétköznapi életet, de ő azt mondja, hogy elég. Hagyományos pénzintézetnél vezeti a bankszámláját, bankkártyáját, tehát a mai átlagot vegyük.
Az első lépés, hogy kell hiteles forrásból informálódni, de mondjuk, ha ezen túlmegyünk, és már tudja, hogy egy olyan beszélgetés jön, ami tényleg bizalmas, akkor lehet, hogy tényleg érdemes kivinni a mobilkészüléket abból a szobából, hiszen most már azt is tudjuk, hogy kikapcsolt állapotban is működik, nem is tagadják, tehát ezek nem ilyen legendák, hanem nem is tagadják a szolgáltatók, és folyamatosan hallgat a telefon, folyamatosan figyel, és nem azért, mert lehet, hogy az a bizalmas beszélgetés az abszolút nem érdekli azokat, akik meg tudják hallgatni, és nem lehet ebből igazi problémája, mert ezért a legtöbb esetben itt nem bűnözőkről van szó, és nem bűncselekményekről van szó, hanem egész egyszerűen az elv miatt. Mert gondoljunk bele, hogyha egy bizalmas beszélgetés az erdőbe egy padon történik, és ott van egy vadidegen a hátunk mögött, akinek semmi köze az egészhez, és nem is tud ártani ebbe az ügyben, és nem is tud mit kezdeni vele, hogyha meghallja, akkor is elhallgatunk, ameddig el nem sétál. Na, ugyanez a helyzet, hogy ott van a mobiltelefonunk, és lehet, hogy nem érdekli a másik oldalt, nem tud vele mit kezdeni, és nem tud nekünk ártani, de ugyanaz a helyzet, mint amikor az erdőbe a padon mögöttünk elsétál valaki, elhallgatunk, és majd akkor folytatjuk, amikor arrébb megy. A lehetőség megvan, a telefont át lehet vinni a másik szobába, és akkor ezzel már tettünk valamit, tettünk egy lépést. Amikor megosztunk valamit egy közösségi médiában, akkor tudnunk kell, hogy mi lehet, hogy csak azt az egy, nem tudom, ráksalátát fotóztuk le, ami éppen a tányérunkon van, de megosztottunk vele egy időbélyeget, egy GPS koordinátát, megosztottuk azt, hogy mi milyen hangulatban vagyunk, hiszen a hangunkat folyamatosan veszik, és abból lehet következtetéseket levonni, hogy milyen hangulatban vagyunk, sőt, azt is lehet tudni, hogy milyen téma volt az asztalnál. És lehet arra gondolni, hogy több százmillió ember, vagy több milliárd emberét egyszerre gyűjtik be, ezt nem lehet feldolgozni. Na, ebben hozott egy hatalmas lépést a mesterséges intelligencia, hogy de fel lehet dolgozni, lehet tökéletesen szűrni, és abból a másfél milliárd folyamatos megfigyelt készülékből ki lehet szűrni éppen azt a hatot, aki arról a témáról beszélget, ami éppen érdekli azokat, akik erre kíváncsiak. Úgyhogy a technológia az elképesztő ütemben fejlődik, vannak megoldások, ezek általában nem kényelmes megoldások, de mivel növekszik az igény arra, hogy erre megoldások szülessenek, ezért feltételezhetően a közeljövőben fognak születni megoldások.
És azt mondod, hogy hosszabb távon a decentralizált világ tudja ezt megoldani?
Azt gondolom, hogy a decentralizált világ tudja a legnagyobb segítséget biztosítani ebbe, hiszen ott olyan rendszereket építünk, ahol minden transzparens, és mindenkinek ugyanolyan joga van, és lehet olyan rendszereket építeni, ahol ugyanúgy, mint ahogy bárki más, nem láthat bizonyos adatokat senki, az alkotók sem.
Igen, csak ezzel az a gond, hogy van, amikor az információ bűncselekményt hiúsít meg.
Ez létezik, és ezt ugye a kriptoanarchizmusnak a kiáltványát 1988-ban egy Timothy C. May nevezető emberke olvasta föl, ez egy nagyon rövid kiáltvány volt, és ő már akkor kitért arra, hogy azok az eszközök, hiszen a kriptoanarchizmus erről szól, hogy túl sok adatok gyűjtenek be rólunk, ami által túl nagy hatalmat tudnak magukhoz venni azok, akik begyűjtik ezeket az információkat, és azok az eszközök, amiket ez ellen kell építeni, azok sajnos felhasználhatóak lesznek illegális tevékenységekre is, és kitér arra is, hogy ez hosszú távon a társadalom számára milyen hatással lesz, és az ő meglátása szerint ennek a káros hatása az kevesebb, mint amennyi a jótékony hatása. Ezt mindenkinek el kell tudni dönteni, de hogyha az a helyzet, hogy ha valaki bűncselekményre akarja használni azokat az eszközöket, amik ma elérhetőek, mondjuk, hogy titkosan tudjanak levelezni, vagy ne tudják lehallgatni őket, akkor ők már meg tudják tenni. És ők nem a magánéletüket féltik, hanem az illegális üzleti tevékenységüket és a szabadságukat féltik, úgyhogy ők ma is megvédik magukat ettől, nem kell ehhez túl kvalifikáltnak lenni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem történne túl nagy változás, hogyha ezek az eszközök, ezek kényelmesebben, könnyebben elérhetőek lennének.
Hogyan védjük meg az adatainkat? Egyebek között erről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, elérhetők vagyunk YouTube-on és Spotify-on, visszahallgatható minden adás. Köszönjük a figyelmet, szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alfa kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!